Szeretném, hogy egy ilyen fogalom magyarázattal kezdenénk, mielőtt itt belecsapunk a képregény történetbe és a beszélgetésbe, hogy ön szerint mi a képregény? Egy művészeti alkotás, egy irodalmi alkotás, egy grafikai alkotás, vagy ezek egyvelege? Mi a képregény ön szerint?
Képregény az képregény. Ugyanúgy, mint ahogy a film az film, és több összetevője van. Tehát van egyszer egy ilyen epikus jellege, másrészt pedig egy vizuális része. Tulajdonképpen, hogyha igazából komolyan végig gondoljuk ezt a dolgot, akkor azt lehet látni, hogy a képregény az egy tehát elsősorban egy esztétikai élményt kell, hogy nyújtson a maga a vizualitásán keresztül. Tehát, hogyha valaki kezébe vesz egy képregény kiadványt, akkor a grafikákon keresztül egyfajta grafikai, esztétikai élményt kell, hogy kapjon. Az egy plusz tulajdonsága a képregénynek, hogy mellesleg ezek a képek egy történetet is elmesélnek. Tehát ezért ezt az epikus jelleget, hogy tulajdonképpen olvashatóak ezek a képek. Nem csak arról szól, hogy képeket mutogatok egymás után, hanem ezek kapcsolódnak egymással, történetté állnak össze. És ráadásul a képregény egy olyan különleges tulajdonsággal rendelkezik, amivel alapvetően semmilyen más képzőművészeti forma nem, mégpedig az, hogy úgynevezett elbeszélő, narratív képekkel dolgozik, ami csak a képregényben van, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy a szóbuborék belekerült, mint szöveg a képbe, ezért egy olyan képet rajzol meg az alkotó, ami a valóságban soha nem létezik. Ugyanis ha van két szereplő egy képen, akkor addig, ameddig az egyik elmond valamit, ő gesztikulál, mozdul, tehát időt vesz igénybe, ameddig ez elmond. A rajzoló ilyenkor kiválasztja azt a mozdulatot, azt a gesztust, ami legjobban jellemzi a mondandót. Ugyanakkor a vele szemben álló figura eközben hallgat, és már azt látjuk a képen, ahogy erre az elhangzott információra ő válaszol. De ez egy képen van rajta. Tehát magyarul egy történet van egy képen azáltal, hogy a szóbuborékba beleírtunk egy pár beszédet. És ez az a különlegesség, amivel semmilyen más műfaj nem rendelkezik. Tehát nem a valóság kimerevített jelenetét látjuk a képregényben, hanem egy úgynevezett lehetetlen jelenetet, az akciót és a reakciót egyetlen egy képkockán.
Mi volt az, ami indokolta a képregény megszületését, ha itt történetileg elhelyezik? Tudom, hogy a magyar képregény történetét kutatja, de biztos vagyok, hogy azért a többiről is tud beszélni. Tehát hogyan indult ez, és mikor? Tehát ez még a filmezés előtt indult, vagy a fényképezés környékén? Mikor? Hogy volt ez?
Todd McFarlane-nek, a Stam rajzolójának volt egyszer egy interjú egy képregényes ismeretterjesztő műsorban, és ő mondta ezt, hogy alapvetően a képregény az örök, egyidős az emberiséggel. Valójában mindig képekben meséltünk el történeteket, a hordozó, az adathordozó változott meg. Tehát volt, amikor falra festettünk történeteket, és azt próbáltuk értelmezni, tekintettel arra, hogy ez egy viszont a képek azok azért nyelvismeret és nyelvtani dolgok nélkül értelmezhetőek. Volt, amikor a falba véstük, oszlopokra véstük, tehát ilyen például Trajanus oszlop a római birodalomban. Volt olyan időszak a középkorban, amikor a történeteket, egy-egy hőstettet, egy-egy csatát, egy-egy uralkodónak a történetét vászonba hímezték, ilyen például a bajói fali kárpit. Aztán a Biblia felületeken, a szegények Bibliája, a Biblia pauperum, ami megint csak egyfajta sajátos történetmesélés. És a 20. század a sajtónak a megjelenése hozta létre azt, hogy az újságok is elkezdtek történeteket mesélni képeknek a segítségével. Ezt látjuk ma, és a 21. században alapvetően lehet, hogy meg fog változni a felület. Most már a papírról, lehet, hogy a monitorra, a képernyőre fog rákerülni a képregény, de fog folytatódni. Tehát mindig ez a fajta történetmesélés, ez mindig jelen van az emberiség kultúrájában, és ez nem valószínű, hogy ki fog veszni. Egyszerűen a típusai és egyáltalán a felületei fognak megváltozni. Alapvetően az 1800-as évek az, amikor ez valóban megjelenik a sajtóban, amikor a folyóiratoknak egyre a technika fejlődésével egyre inkább lehetőség volt arra, hogy illusztrálják a folyóiratokat, tehát hogy több képet helyezzenek be. És az 1800-as évek második felében létrejött egy olyan újfajta újság, ami korábban nem volt jellemző, ez az élclapok, a viclapoknak a világa, ahol jópofa, poénokkal, történeteket, adomákat kezdtek el közölni, és ezekhez egyre többször kértek meg rajzolókat, hogy ezeket a vicces írásokat, ezeket illusztrálják. És így kezd kialakulni a karikatúrának a megjelenése, és egyre nagyobb igény jelentkezik a rajzok iránt, és tulajdonképpen az 1800-es évek közepén egy Wilhelm Busch nevezetű német grafikus művész, az kialakítja azt a rendszert, hogy ő versekben elmesél egy történetet, és minden versszakhoz hozzá rajzol egy képkockát. És ezek annyira bejöttek, annyira sikeresek voltak, hogy ezeket önálló könyvekbe is megjelentették. Magyarországon ezt lehetett vásárolni, ezt hozzá lehetett férni Wilhelm Buschnak az eredeti német nyelvű kiadványaihoz, de le is fordították magyarra, és például Jókai Mór, amikor ilyen pénzszűkében volt, akkor azon gondolkodott, hogy miből lehet még pénzt csinálni az íráshoz kívül, és Magyarországon ő hozta létre az első viclapot, az érszlapokat, először nagy tükörszínen, utána üstökösként. De nem voltak rajzolói, nem voltak karikaturistái, hiszen ez még egy ismeretlen műfaj volt, tehát még akkor csak ilyen torzképeket készítettek, és ő rajzolta eredetileg az újságot, illusztrálta, meg feladott egy ilyen hirdetés, hogy aki tudna rajzolni, az jelentkezzen, és így került a képbe Jankó János nevezető festőművész növendék, hogy ő akkor ezzel bepróbálkozik. És Magyarországon ő készítette az első képregényeket Jókai Mórnak az írásai alapján. Az üstökösben például 1857-ben jelent meg Jókainak a Gömböc és Csuplik alandjai című történet, egy ilyen kicsi alak, meg egy ilyen Hóri Horgas alaknak a sztoria, ami egy az egyben már folytatásokban jelent meg, és kiírták a folytatás a következő számba. De tulajdonképpen ez az igény, tehát a képek iránti igény hozta el, hogy létrejöjjön a képregény. És hogy ezt folytathatom, ezt a gondolatot, akkor még egy magyar ember igazából, aki közrejátszott ebbe, az József Pulitzer volt, ugyanis Amerika látta, az amerikai sajtó, hogy az Európában milyen népszerűek ezek a képaláírásos történetek. Igen ám, csak az akkori bevándorlók, akik Amerikába érkeztek, még viszonylag szegényes nyelvtudással rendelkeztek, és mindenki azt kereste, hogy hogyan lehet nekik eladni sajtótermékeket. És Pulitzernek a lapja volt az, ami igazából hogy lehámozta ezt az egészet, és azt mondta, hogy mindent kiveszünk ezekből a két történetekből, ami felesleges, eltűntek a képaláírások, és csak annyi szöveg maradt meg, amit szóborékokba a képen belül helyeztek el. Tehát magyarul őt találták fel 1896-ban a filmmel egy időben a képregényt, és attól kezdve gyakorlatilag párhuzamosan ment ez a két kifejezési forma egymással.
Mi lett utána az útja a képregénynek? Külön vált ez? Tehát, hogy valaki rajzolt, valaki írta a szöveget, vagy voltak olyan...
Sokáig együtt futott. Tulajdonképpen Pulitzernek a lapjában jelent meg az első képregény, ugye ez a Yellow Kid volt, a sárga kölyök, tehát ugye az egy ilyen nyomdatörténeti dologgal függött össze, hogy nem lehetett, ugye már ezek színes hétvégi mellékletből akarták megjelentetni ezeket a rajzos történeteket, és akkor már a színes nyomásnál még problémát jelentett a sárga színnek a nyomtatása, tehát ilyen koszos, nem tiszta szín jött ki létre, és akkor jelentkezett egy vegyész Pulitzernél, hogy neki van olyan festék, ami viszonylag gyorsan szárad, tehát ez a gyors nyomtatásnál ezt lehetne alkalmazni, és ez találkozott a grafikus, és akkor Pulitzer javasolta azt, hogy akkor ennek a figurának, ennek a kölyöknek a ruháját kenjék be tömény sárga festékkel, és hogyha valóban működik a dolog, tehát tényleg megszárad, akkor megvan véve a festék is, és a karakter is, és ez működött, és innen jött létre tulajdonképpen a világ úgymond első hivatalos képregény hős, ez a sárga kölyök, a Yellow Kid, tehát a sárga szín a festék miatt, de alapvetően Pulitzer nem jött rá arra, hogy ez üzlet lenne. Volt egy nagy vetétársa, Wilhelm Randolph Hearst, aki viszont mindenben üzletet látott, és ő jött rá arra, hogy ezt el lehet adni. És ő beszélte meg a rajzolókkal, hogy ezentúl ne az újságoknak közvetlenül rajzolják a képregényeket, hanem ő létrehoz egy ügynökséget, egy Kingfisher Syndicate nevezetű ügynökséget, amivel ő ellátja egész Amerikát képregényekkel. Tehát ha egy rajzoló eladja neki a képregényét, akkor ő nem egy újságba fogja ezt eladni, hanem több száz újságba. És gyakorlatilag ezzel tudott világhódító útjára indulni a képregény Amerikába, és úgy jött vissza Európába. Tehát utána ezeket a képregényeket vettük át Európában. Természetesen voltak Európában is próbálkozások, de itt nagyon sokáig tartotta magát a képaláírásos történet. Ez az amerikai típusú szóborékos történet egy kicsit olyan nehezebben kapaszkodott meg, de tulajdonképpen ezeknek általában a rajzolói írói, hát hol külön voltak, tehát hol volt külön egy rajzoló és külön egy író, hol egy ember készítette ezeket a dolgokat, mind a kettő jellemző volt tulajdonképpen a képregény kezdeti időszakára.
És akkor egy nagyot ugrunk, mert nézzük meg a MÁT, ma abszolút külön válik, tehát grafikai szakma, a kép előállítása és írói munka, szövegírói munka a történet megírása?
Tulajdonképpen itt olyan szinten kell ketté választani véleményem szerint a képregénynek a mostani készítését, hogy van egyszer egy ilyen ipari jellegű képregénygyártás, és van egy intellektuális, egy ilyen művészi képregénygyártás, már a feladatok ott is alapvetően most már ketté omlanak. Hát tulajdonképpen ugye az ipari jellegű dolog az az, ami például Amerikában jellemző, hogy ugye ott hétről hétre jelennek meg folytatásokban a képregények, és itt egy-egy sztorit, egy-egy figurát kitalálnak, ilyen volt például Stan Lee a Marvel képregényeknél, neki nemrégiben hunyt el, és ő tulajdonképpen szerzett rajzolót. És ezt olyan tempóba kellett készíteni ezeket a képregényeket hétről, hogy egy ember ezt már nem tudta bevállalni, hogy ő megrajzolja, kiszínezi, szöveget beírja, és tulajdonképpen mindent elvégez rajta, ezért ezeket a feladatokat szép lassan szétosztották. Volt egy forgatókönyvíró, a szerkesztők elfogadták a sztorit, utána megnézték ki az a rajzoló, elfogadták a rajzolót, és aztán volt, aki úgymond ceruzás rajzokat készített, volt, aki kihúzta ezt tussal, volt, aki kiszínezte, és volt, aki a betűket beírja. Ez a mostani fizeteknél is oda bele is van írva, hogy színezte, rajzolta, kihúzta, tehát ez egyfajta ilyen munkamegosztás. Ez jellemző egyébként az európai képregényekre is, bár az európai képregény annyival másabb, hogy több idő van a képregények elkészítésére, mert kevésbé hétről hétre jelennek meg, hanem inkább évente jönnek ki albumok. Tehát az európai kiadók rengeteg képregényt adnak ki, de inkább könyvformájában, és kevesebb az újságos megjelenés. De ugyanez a munka vonatkozik erre is, hogy itt is most már szétbomlik ez a fajta dolog, tehát ez a munka megosztás.
Ha a magyar képregénytörténetre gondol, akkor melyik volt az az időszak, amikor ilyen fénykorának lehetne mondani a képregénynek, amikor a legnépszerűbb volt, a legtöbbet adták el, a legtöbb embert foglalkoztatott a képregény, amikor ez úgy igazán pezsgett ön szerint, ez melyik időszak?
Hát ez gyakorlatilag, ami most megjelent könyvben, ez a Keretek közt rajzoló, ezzel foglalkozik, ezzel a korszakkal, mert egy olyan időszak volt Magyarországon, amikor nagyon nagy ment a képregény, ez a 60-as, 70-es éveknek az időszaka. De ez viszont egy csalóka dolog, mert ennek volt egy történelmi politikai háttere. Tehát az, amiről az előbb beszéltem, a Kingfisher szindikátus, az Magyarországot is elárasztott a képregényekkel a 30-as években, és nagyon sok újság foglalkozott amerikai képregényeknek, rendes szuborékos képregényeknek a közlésével 35 és 38 között, majd a háború következtében ezek a papírhiány miatt gyakorlatilag megszűntek, és akkor volt önálló képregény újságunk is, 1936-38 között, Hári János címmel, ami kifejezetten amerikai képregényeket, rendes amerikai szóbuborékos képregényeket közölt, de ezt követően a háború után a szovjet hadseregnek a megjelenése, az kiutálta a képregényt a magyar sajtóból, azt egy ilyen amerikai imperialista terméknek titulálták, és a főszerkesztők ennek következtében nem ismerték bevállalni, hogy itt bármilyen formában is közöljenek képregényeket. Egyetlen egy megjelenési formája volt, ez a propaganda képregények az 50-es években. Ez a kulákok elleni dolog, a seftelők elleni dolog, tehát a Ludas Matyiban és több újságban, Szabadföldben közöltek ilyen képregényeket, kifejezetten politikai célzattal, nagyrészt képaláírással, mert a szóborékkal azonosítani lehetett volna az amerikai képregényekkel, és azt nem akarták, mert hogy az ugye egy zenét műfaj. És 1955-ben egy Gugi Sándor nevezetű grafikus művész, aki a különböző pedagógiai lapoknak készített illusztrációkat, találkozott a Classics Illustrated nevezetű angol nyelvű képregény füzettel, amiben klasszikus irodalmi műveknek a képregény változatát közölték. És ő ezt megmutatta a lapnál dolgozó barátjának, a Csévarvát Tibornak, aki tördelő szerkesztő volt a Művelési Minisztériumban ezeknél a lapoknál, és nézték, hogy ez mekkora ötlet, tehát, hogy így irodalmi műveket meg lehet csinálni képregényben, és ezzel még fantáziáltak, hogy ezt vajon el lehetne is jutni Magyarországon. Az volt a meggyőződésük, hogy nem valószínű, mert hát itt most nem szeretik a képregényt, de bepróbálkoztak velem, és Az volt a filozófia, az volt az elv, hogy mivel több száz oldalas regényeket fognak átdolgozni, mit tudom én, 10-15 oldalas képes változatban, valójában nem is a regényt fogják ők átdolgozni, hanem csak egy reklámot csinálnak a regénynek. És ez volt az a mézes madzag, amit ők a főszerkesztők előtt elhúztak, hogy nyugodtan engedélyezzék a képregényt, mert valójában ezek csak a regénynek a népszerűsítését szolgálják. Nem fogják visszaadni azt az élményt, amit egy regény nyújt, hiszen nagyon rövid, nagyon kivonatos változat. És ez tetszett a szerkesztőknek, és ez így alakult ki, hogy 1956-ban a Posztránya Szovjetova a képes nyelvmester elődje volt az, amiben orosz nyelven jelent meg először képregény, a Grand Kapitán gyermekei, és utána mentek a többi újsághoz, ahol szintén ilyen partizán, orosz, hőstettes képregényeket kezdtek el közölni, és erre vevők voltak. De ezek mind ilyen szóborék nélküli képalágrásos történetek. Tehát a szóboréktól úgy féltek, mint az üsztől, mert hogy arra rá lehetett mondani, hogy az ilyen csúnya amerikai termék. És ezért kimaradt a szóborék. És nagyon érdekes volt, hogy ez volt az 55-ben, tehát amikor úgy elindult ez a dolog, és sokan bevállalták újságok, hogy igen, akkor ezzel fogjuk népszerűsíteni az irodalmat. És 1957-ben van egy hatalmas változás, amikor gyakorlatilag januártól az újrainduló lapok szinte mindegyik elkezd közölni képregényeket. A Pajtás, a Magyar Ifjúság, a Népszava, akkor a Képes Újság, a Lobogó, tehát van egy halom újság, ami elkezd képregényeket közölni, de már rendes szóbuborékos képregényeket. Hiszen a kutatásaim során én magam sem értettem sokáig, hogy hogy van az, hogy 56-ban még nem nagyon engedjük, 57-ben meg egy csupásra minden. És Tiszai Lászlótól, a Füles egykori főszerkesztőjétől tudtam én meg ezt, hogy ez politikai utasítás volt, hogy mindent közölhetnek az újságok, ami eltereli a napi politikáról a figyelmet és szórakoztat. És ebbe beletartozott a képregény is. Igen ám, csak hogy a képre akkoriban még a sztorikat, ezt így folyamatosan adták le az újságoknak a rajzolók, illetve az írók. Tehát nem úgy, hogy kész egy képregény is leteszem az asztalra, hanem megbeszélték a főszerkesztővel, hogy mi lesz az a történet, amit majd meg fognak rajzolni. Ezek irodalmi művek, mert hogy ezt lehetett ismerni. És gyakorlatilag elkezdték rajzolni ezeket. És ugye javába ment a képregény, amikor még a végét még írta a forgatókönyv író. És emiatt nem engedték tulajdonképpen az önálló szerzői munkákat, hogy nem tudták, hogy nehogy olyan fordulatot vegyen a történet, ami politikailag nem kívánatos. Ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy csak ismert irodalmi művek legyenek képregényben feldolgozva, annak tudjuk az elejét, tudjuk a történetét, tudjuk a végét, nincs benne kockázat. És ezért alakulhatott ez így ki Magyarországon, és tulajdonképpen ez egy nagy üzlet lett, mert Cseh Horváth Tibornak olyan szerencséje volt, hogy olyan kiváló grafikusokkal hozta össze a sors a szerkesztőségekbe, akik már újságrajzolóként egyébként is ott voltak, mint Sebők Imre, Korcmáros Pál, Gugi Sándor, Zórád Ernő, később Dargai Attila. Tehát létrejött egy csapat, akik nagyon nagy üzletet csináltak ebből saját maguknak. Cseh Horváth volt az ügynök, a szervező, ő járta végig a szerkesztőségeket, egyeztetett a képregényekről, vitte a forgatókönyveket a rajzolóknak, ráadásul még nyomdában már előre készítette a szöveget. Tehát már a kefe levonatot vitte a rajzolónak, és úgy kellett beragasztani a szöveget a képregény kockákba. Tehát a rajzolónak nem sok lehetősége volt arra, hogy nagyon bravúroskodjon. Ezek voltak azok a keretek, amik között igazából táncolniuk kellett a rajzolóknak, tehát nagyon nehéz volt ezt ilyen szempontból jócsnak. De abban az időben ezek az újságok őrületes példányszámban jelentek meg. Tehát ilyen 200-300 ezer példányban jelent meg a Pajtás, az Ifjúsági magazin, 800 ezer példányban a Füles, és nem volt senkinek konkurenciája. Én ezt egyszer kiszámoltam, hogy hetente körülbelül 2 millió emberhez jutott el a képregény. Nem azért, mert a képregényt akart olvasni, akarva akaratlanul hozzájutott ezekhez az újságokhoz, amiben ott volt a képregény. És ha már ott van, akkor nyilvánvalóan elolvasta. Tehát ez volt az az időszak, amikor őrületes mennyiségű képregény volt Magyarországon, úgy, hogy tulajdonképpen nem is látszott. Mert hogy önálló füzetekben viszont nem engedték megjelentetni a képregényt, mert az már olyan, hogy mondjam, olyan szemét dolognak látszott egészen a 80-as évekig.
De akkor azt mondhatjuk egyébként, hogy az 56-os forradalom következménye volt ez a fajta lazítás a képregények tekintetében is, mint oly sok más
esetében. Igen, ez egy ilyen figyelemelterelés volt. Tehát, hogy olvassanak, szórakozzanak az emberek, ne politizáljanak. Tehát az újságok ne közöljenek ilyen dolgokat, amin el lehet gondolkodni. Kicsit az volt a baj egyébként a későbbiekben ezzel, hogy ugye sokan úgy tekintik, ugye mivel a nyugati képregényeket nem ismerték idehaza Magyarországon, az nem jöhetett be, kivéve a francia PIF újság, Vajon magazin, vagy a német Mozaik újság, ami viszont NDK volt. A magyar közönségben úgy csapódott le, hogy a képregény az nem egy önálló elbeszélési forma, hanem az a regényeknek a képregény változata. És ezért nagyon sok támadás érte a 70-es, 80-as években, mert hogy mindenki úgy kezelte, hogy nem lenne szerencsés, hogyha az emberek nem olvasnának, hanem az irodalom helyett csak a képregény változatot néznék, mert más nem találtak, tehát más nem kerülhetett a magyar piacra, csak a regényeknek a képes változata.
És akkor, ha már így belecsaptunk a magyar képregény történetbe, akkor vigyük végig, vagy vigyük tovább, a 80-as években mi változott?
Tulajdonképpen rájött az ifjúsági lapkiadó, hogy azokat a képregényeket, amit ezek a rajzolók az elmúlt évtizedekben megrajzoltak, azokat önálló füzetekbe is ki lehetne adni, és viszonylag nagy nyereséggel. És elkezdték felvásárolni a rajzolóktól a rajzaikat. Egy ilyen nagy tétel, de ez egy nagy üzlet volt akkoriban. Megkeresték az összes rajzolót, aki akkoriban komolyan foglalkozott képregénnyel, és egy áron, tehát egy nagy összegért felvásárolták a képregényeket, és elkezdték kiadni füzetekbe, azzal a céllal, és ez volt a politikai, mindig kellett egy ilyen politikai magyarázatot hozzáfűzni, hogy ezeknek a füzeteknek, a képregény füzeteknek a nyerességéből lehet finanszírozni az egyébként veszteséges, de kötelezően kell megjelentetni különböző irodalmi alkotásokat. Tehát volt egy sor olyan irodalmi mű, ami tudható volt, hogy nem fog hozni nyereséget, de politikai, kultúrpolitikai szempontból illet megjelentetni, de a képregényből lehetett rá pénzt szerezni. És így indult el például a Rejtő sorozat, tehát a Rejtőfüzetek, ami 300 ezer példányban jelent meg. Így indulhatott el a Kockás magazin, amihez a francia képregény, a francia PIF újságból vették át képregény, de az egy ilyen együttműködés volt a francia kommunista párt és a magyar NSZNP között, hogy nem kellett érte fizetnünk, tehát nem kellett valutát fizetnünk a képregényekért, hanem kvázi ingyen megkaptuk ezeket közlésre. Ebből akkor lett igazából üzlet. Akkor kezdett el egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy megjelenhetett önálló képregény.
A rendszerváltozás időszak az mennyire változtatta meg a képregények helyzetét? Hozott változást?
Az nagy változást hozott, mert ugye itt a 80-as évek végén így fellazult ez a rendszer. Volt egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye nekünk a drágán megszerzett valutát, azt nem igazából akarták képregények jogdíjaira fordítani. Tehát ezért nem eszükbe se jutott senkinek, hogy megvásároljon külföldről képregényeket, mert erre nem volt valuta, nem volt pénz. Ugyanakkor Magyarországon a kultúra külkereskedelmi vállalat hozott rengeteg olyan üzletet, amiből valutát lehetett szerezni, és ilyen volt például a képregényeknek a nyugat-európai piacra való nyomtatása. És ezt elvállalta két nagy nyomda, az egyik a budapesti Zrínyi nyomda, a másik itt Debrecenben a debreceni Alföldi nyomda, akik kamionra szállították a szuperhős képregényeket a francia, skandináv, német piacra, és ezekből, amiket például Debrecenben dolgozóknak adtak maradék példányokból ajándékokat, ezt dolgozók bevitték az antikváriumokba. Én is onnan ismertem egyáltalán a nyugati képregényeket, hogy ezeket a visszamaradt példányokat lehetett az antikváriumokban megvásárolni. Budapesten az Zrínyi nyomdából rendőrségi ügylet, mert hogy ezen olyan szinten fellelkesedtek a nyomdai dolgozók, hogy lopták a képregényt a nyomdából, és úgy vitték eladni az antikváriumokba. Amikor ezt a skandinávok megtudták, hogy az Zrínyi nyomdából a dolgozók lopják a képregényt, akkor igény van rá, akkor így merült fel a kérdés, hogy de miért nem jelentetitek ezt meg Magyarországon, magyar nyelven. És akkor az Zrínyi nyomda akkor igazgatója elment a Céleftárhoz, hogy ők arra gondoltak, hogy ezeket a nyugat-európai bérmunkába készített képregényeket, ezekből néhányat, esetleg meg lehetne jelentetni magyar nyelven is, mert jó üzlet, tehát nagy igény van rá, nagy kereslet van rá. És akkor azt mondja, Leftárshoz közölte, hogy ameddig ő a székébe ül, Magyarországon képregény ilyen füzetek formájában meg nem fog jelenni, őhez hozzá nem járult. Igen, ám csak itt jött a rendszerváltás, hogy gazdasági szempontok megelőzték a politikai, a kulturpolitikai szempontokat. És aztán a Zrínyi nyomda egyszer csak úgy döntött, hogy kiválaszt két ártatlan kis füzetet, a Bobót és a Góliátot, és kiadták magyar nyelven, ami azt hiszem néhány hét alatt elfogyott, 100 000 példányban jelent meg. a svédek azok néztek, hogy az egész Skandinávországban nem adnak el ennyit belőle, mint amennyit itt alattak néhány hét alatt. És ezzel tulajdonképpen felszabadult a zsilip. Tehát ettől kezdve elkezdték végig gondolni azt, és ez már a rendszerváltás 89-90, amikor már vállalkozni lehet, amikor már a pénz jobban dominál, és ekkor jelennek meg tulajdonképpen a Pókember, a Batman. Tehát a Batman az akkor megjelenő Batman filmhez kapcsolódóan jött ki először, és aztán elszabadult a pokol tulajdonképpen, és a Fennec Interprintnek a segítségével tömegével jelentek meg az amerikai típusú képregények idehaza. Ez viszont azt okozta, hogy a magyar rajzolóknak nem volt megjelenési lehetőségük. Tehát olcsóbb volt megvásárolni egy nyugat-európai licencet, kiadói jogdíjat, mint megbízni egy magyar rajzolót egy ismeretlen bizonytalan képregény elkészítésével. És ezzel a magyar képregény kiadás úgymond egyfajta teszhalott állapotba került, miközben a nyugat-európai képregények átvették teljes egészében az uralmat a 90-es években.
Ez az oka annak egyébként, hogy sokakban az asszociáció, hogyha meghallják, hogy képregény, akkor pont Pókember, Batman és ezek a szuperhősök jutnak eszükbe egyébként?
Igen, mert az tulajdonképpen ugye az előző könyvemnek ez a címe, hogy a Pókember generáció, mert amikor én elkezdtem interjúkat készíteni a képregény piac mostani szereplőivel, rajzolókkal, írókkal, kiadókkal, és én még rákérdeztem, hogy ki honnan ismeri a képregényt, milyen kapcsolata volt vele, és mondták, hogy ezt a magyar dolgot nem nagyon ismerték, nem olyan szerették, de amikor 90 környékén megjelentek a szuperhősök, a Pókember, na az elragadta őket. És tulajdonképpen ők akkor voltak 10 évesek. És ez a generáció, ennek a generációnak már a képregény az egy ilyen természetes közeg. Tehát ők már nem a képregények irodalmi feldolgozása, nem is ismerik tulajdonképpen ezeket a dolgokat, amiről az előbb beszéltem, a 60-as, 70-es években megjelentek, hanem ők már ezt a rendes, klasszikus képregény formát ismerik, és tulajdonképpen ekkor csodálkoztak rá, hogy egyáltalán ezek így léteznek, tehát ezek a dolgok, és közben azért ne feledkezzünk meg arról, hogy időközben megjelent az internet is, tehát ugye a 80-as években, 70-es években még sehonnan nem tudtunk információt szerezni arról, hogy Nyugat-Európában milyen képregények vannak. Most viszont már akár le is tölthetőek az internetről ezek a képregények, tehát kialakult egy új generáció, aki már ismeri ezt a vizuális nyelvet, ezt már tudja olvasni, mert ráadásul van egy csatája a képregénynek, mégpedig az, hogy alapvetően nehezen olvasható. Tehát, hogyha valaki gyermekkorában nem fedezi fel magának a képregényt, tehát az, hogy a képeket kell olvasnom, az fog elmesélni egy történetet, a szöveg az csak kiegészíti ezt az egészet, akkor aki ezt megtanulja, tud képregényt olvasni, az imádja a képregényt, és neki nagyon tetszik ez az elbeszélési forma. Aki viszont ezt nem érzi meg, aki nem tud képregényt olvasni, annak idegesítővé válik ez az egész, és ő egy örökre elbúcsúzik a képregénytől, mert nem érti, hogy mi ebbe a poén. Tehát Magyarország egyébként is egy ilyen betűs ország, tehát hogy inkább a betűre hagyatkozunk is kevésbé a vizualitásra. Tehát hogyha ezeket a történeteket már nem lehet végigolvasni a kép nélkül. Tehát ezért érdekes ez, hogy ezért alakul ki az, hogy vannak rajongói a képregénynek, vannak kifejezetten, akik ellenszenvvel vannak iránta, mert hogy ők ezt nem értik. Tehát nekik ez a nyelvezet, ez egy idegen dolog, és nyilvánvalóan felnőtt korban ezzel már ők nem akarnak megismerkedni. Természetesen mindig vannak kivételek.
Beszéljünk a képregény jelenéről és a jövőjéről is. Egy kicsit szedjük szét azért ezt a témát. Az egyik, hogy szeretném, ha meséljön arról, hogy ma hogy készül egy képregény. Minden digitálisan készül, minden számítógépen rajzolnak, és most már minden ott is jelenik meg, tehát az interneten, vagy kerül még azért nyomtatásra, vagy van, aki még azért kézzel rajzol? Hogy van ez mostanában?
Én most is készítettem itt Nyíregyházán a Móri Zsigmond könyvtárba egy kiállítást a képregény 21 címmel, ahol a mostani alkotók közül 21 képregény rajzolótól kértem munkákat. A kérésem az volt, hogyha lehet, akkor eredeti rajzokat adjanak. A kiállítóknak a kétharmad része azt mondta, hogy nem tud eredeti rajzot adni, mert ő már csak digitálisan dolgozik. Még vázlatokat sem nagyon tud csinálni, mert hogy a vázlatok is digitálisan készülnek. Tehát nem dolgozik előre papíron semmilyen formán. És volt néhány ember, akinek viszont voltak eredeti rajzai, és azok ki is vannak itt állítva ezen a kiállításon. De gyakorlatilag az a jellemző, hogy most már teljes egészében digitális úton készülnek ezek a munkák, és egy kicsit nemzetközivé vált ez a piac. Tehát egyrészt megvan a lehetősége a magyar képregény rajzolóknak arra, hogy a saját fejük szerint idehaza elkészítsék a képregényeiket, vagy közösen, vagy egyénileg, és nagyon sok képregényes rendezvény van, ahol ezeket a saját készítésű és saját költségből kiadott képregényeket ők tulajdonképpen ki tudják nyomtatni, kapnak egy asztalt, és el tudják adni. Tehát ez egy nagyon nagy segítség a fiatal rajzolóknak, meg egyben egy mérce is, mert ugye ott szembesül azzal, hogy amit ő készített képregényt, azt vajon megveszik-e. Tehát, hogy megnézik, visszateszik az asztalra, vagy valaki a zsebébe nyúl, és kifizeti, és megvásárolja. Tehát ezek a rendezvények és a fiatal rajzolóknak ez az ambíciója, ez nagyon tiszteletre méltó, és ráadásul jól is működik. Most a pandémia ezen azért nyilván egy kicsit visszavett, de normális körülmények között ezek tényleg jól működő rendszerek, és mivel ezeken a rendezvényeken a kiadók is ott vannak, úgy látszik az, hogy ki az a rajzoló, akinek valamiféle affinitása, tehetsége van ezekhez a dolgokhoz. Ez a magyarországi lehetőség. De egyre inkább azt látjuk, hogy aki igazán jól tud rajzolni, aki igazán komolyan rászánta magát arra, hogy képregényt rajzoljon, az a külföldi piacon tud érvényesülni. Itt a kiállításunkon kint van a Futaki Attilának, Farkas Lajosnak, Tondora Juditnak, Pilc Rolandnak képregénye, akiknek a munkái alapvetően Amerikában, Franciaországban jelennek meg. És innen dolgoznak Magyarországról. Ezt részben ügynökök segítik nekik, és például ugye én beszélgettem több alkalommal Kopecki Csabával, aki egy képregény ügynök, és leginkább a franciáknak próbál felhajtani rajzolókat, és azt látjuk, hogy viszonylag sok tehetséges rajzoló van Magyarországon, de hát ez lehet, hogy egyfajta kritika, de kevésbé megbízható. Tehát magyarul azért ennek van egy piaci része, hogyha valaki elszegődik egy képregénynek az elkészítésére, megrajzolására, akkor neki tartania kell a határidőket, és el kell fogadni azokat az észrevételeket, amelyeket a szerkesztőség, a kiadók tesznek. Tehát javítani kell, változtatni kell rajta. A magyar rajzolók tapasztalatom szerint inkább jellemző ez az öntörvényűség. Nem szeretik, hogyha belenyúlnak a dolgokba, nem szeretik a szerkesztőknek a munkáját, és nem feltétlenül tudják tartani a leadási határidőket. Ezért a magyar rajzolók közül csak kevesen felelnek meg a nyugati elvárásoknak és követelményeknek, de a munkák megoszlanak. Tehát például a Futaki Attila, ő saját maga rajzolja és színezi is a képregényeinek egy jelentős részét. A Farkas Lajos például csak fekete-fehér szintig rajzolja meg tussal, tehát digitálisan fejezi be ezeket a rajzokat, és egy másik rajzoló grafikus fogja kiszínezni kint Franciaországban, vagy a világ bármelyik részén. A Pilc Roland például ő kifejezetten arra rendezkedett be, hogy színezi a képregényeket. Tehát őt megkeresik a kiadók és a rajzolók, és ő csak a színezéssel foglalkozik. Vannak olyanok, akik a betűírással, tehát a tipográfiával foglalkoznak. Tehát vannak ilyen részmunkák. Alapvetően alakulna egy ilyen magyar piac, de viszonylag tőkeszegény, tehát ez a magyar képregény kiadás. Akik ma Magyarországon képregény kiadással foglalkoznak, képregény kiadók, azért mindenki elsősorban szerelemből csinálja ezt, és igyekszik úgy kiadni a dolgokat, hogy visszajöjjön ez a pénz, amit ő ebbe lefektet. De kétségtelen, hogy azért sem van olyan kiadó, akár a Kingpin kiadó, aki a szuperhős képregényeket adja ki, vagy a Fumax kiadó, aki kifejezetten nagyon elegáns, egyedi kiadványokat, gyönyörű szép képregény albumokat ad ki Borsos Áron. Tehát kialakul már ez a képregény piac, de mi mindig jelenz egy szűk, kevés kis rétegnek, egy néhány ezer fős vásárlói rétegnek készülnek Magyarországon ezek a képregények, és ha lehet célja Magyarországon a képregény kultúrának, az az, hogy ezt a piacot kellene szélesíteni. Tehát, hogy minél több emberhez eljusson ez, de egy kicsit úgy tűnik, hogyan belterjeszt a magyar képregény piac.
Hogyha évtizedeket előre tekint, akkor milyen jövőt lát a képregény előtt, és már a beszélgetés korábbi szakaszában volt, hogy mondta, hogy olyan jót mosolyogtam rajta, hogy utalt rá, hogy mondjuk sokan temették a képregényt egy időszakban, és az jutott eszembe, hogy a rádiót is milyen sokan temették, és milyen aranyos, hogy itt beszélget a két temetett műfaja, a képregény és a rádió. Szóval milyen jövőt remél évtizedek múlva a képregénynek?
Ugye ez egy mostani kortárs vita, ez, hogy mi lesz a könyvvel egyáltalán, és ezen belül a képregénnyel. Kétségtelen tény, hogy van nekem olyan barátom, akivel, fiatal barátom, akivel úgy beszélgettem a múltkorában, és láttam, hogy a mobiltelefonján egy értekezleten ilyen pókember képregényeket olvasgatott, és igazából akkor derül ki számomra, hogy ő is képregényfogyasztó, és mondja, hogy imádja ezeket a képregényeket, ezt mondja, megvan az összes pókembernek. Elmondom, és akkor ez mekkora helyet foglal el? Hát azt mondja, rajta van néhány CD-n, mert hogy ő már letölti ezeket a dolgokat. Tehát ő már nem igényli azt, hogy ezek nyomtatott formában meglegyenek, de azt mondja, erre se helye, se pénze, se ideje, hogy ezzel így foglalkozzon, hanem ő az internetről, ami érdekli, azt letölti, megnézegeti, ami tetszik neki, ezeket archiválja, a többi részét az törli, tehát elfelejtődik. Tehát van egy ilyen része ennek, hogy vannak képregény nézegető speciális programok az interneten, ami nagyon jó szórakozást nyújt az embereknek, és van egy olyan korosztály, aki már ezt úgy látom, hogy igényli, hogy nem feltétlenül a nyomtatott formában fogja olvasni a képregényt, hanem digitális úton. Ugyanakkor én nekem az a meglátásom és a tapasztalatom, hogy a képregény azért egyfajta képzőművészeti album. Tehát, hogy ez azért az embernek egy élményt jelent a könyvnek a kézbevétele. Még akkor is, hogyha most úgy sokan szoktak erre panaszkodni, a fiatalok már nem olvasnak, már nem vesznek kézbe könyvet, én nem vagyok ennyire pesszimista, tehát én inkább úgy gondolom, hogy elérik azt a kort mindig a fiatalok, általában ez a 30-as éveikben járó korosztály, amikor felfedezi magának azt, hogy a könyv azért az egy érték, és azért annak van egy esztétikája, a könyvnek van illata, szóval azért sok szempont szól a könyv mellett. Ehhez kell egyfajta, most már inkább azt mondja, érettség. Én úgy gondolom, hogy a képregény az tökéletesen illeszkedik a könyvkiadásban, és pont egy olyan műfaj, ami nem csak arra szól, hogy megveszem, elolvasom és elrakom, hanem pont a képeknek a vizualitása miatt, az esztétikai hatása miatt újra nézhető, újra lapozgatható. Tehát én magam is vagyok úgy vele, hogy néha, hogy kézbe veszek egy-egy könyvet, amit már elolvastam, és aztán újra napozgatom, és tetszenek a rajzok, és tetszik az, ahogy az egész grafikai világ újra felidéződik előttem.